Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, örülök, hogy már harmadik este együtt lehetünk, hogy Isten igére figyeljünk. Kérlek, hogy foglaljatok helyet, és dicsérjük az Urat a 312. énekünknek mind a négy versszakával. A 312. énekünk így kezdődik: Várj, ember szíve készen. Ma este hoztam beépített embereket is, feleségemet és Lazsádi Ákost. Remélem, őt nem kell bemutatni itt ebbe a gyülekezetbe. Így még bátrabban állok előttetek. De egyébként is nagyon, nagyon jó itt lenni közöttetek, nagyon kedves gyülekezet vagytok, és érzékelem, hogy szomjasak az igére. Én is így vagyok, nagyon vágyom arra, hogy Isten megszólítson bennünket ma este is. Mielőtt imádkoznánk, ma este is hoztam pár nyitó gondolatot. Pesthidegkútról, ahonnan jövünk, az a kép él, hogy ott biztos csupa gazdag ember él, és biztosan sok gazdag ember él, de a környező erdőkben nagyon sok hajléktalan is van, és nagyon sokszor becsöngetnek, szinte naponta jön valaki. Van, aki megelégszik egy-egy falat kenyérrel, étellel, itallal, egy meleg teával, kis ruhacsomaggal, vagy tisztálkodási szerekkel, vagy csak azzal, hogy leülhet a padra a templom előtt, vagy a templomban, és kicsit kipiheti magát. De van, aki többre is vágyik, és volt egyszer egy hajléktalan, vannak ferieink, biztos nektek is vannak ilyen, Feri, Éva, Tibi, tehát vannak ezek az embereink, és az egyik ilyen emberünk egyszer elkezdte megosztani az életét, hogy mi minden nem megy keresztül, és elmondta, hogy nagyon büszkén mesélte, hogy most lett munkája, bekerült egy szállóra, vagy egy szűkösebb albérletbe valakivel együtt, és hogy mesélte ezeket, egyszer csak így rám sandított, és azt mondta, hogy úgy a tiszteletes úr büszke rám. És ez egy nagyon, nagyon megérintett, hogy én nem vagyok neki senkije. Persze valakije vagyok, mert akkor éppen én voltam az embere, de hogy nem vagyok amúgy senkije, barátja, rokona. De hogy fontos neki, hogy valakitől visszajelzést kapjon, hogy ő halad előre az életben. És hogy bár hajléktalan, bár szerencsétlen a sorsa, de valahogy mégis megy előre. És kell neki a visszajelzés, hogy érezze, hogy otthon van, hogy ember számba veszik. Ma folytatjuk Zákeusnak a történetét, és azt fogjuk látni, hogy lesz egy lelkileg hajléktalan emberből egy otthont talált ember. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ma este is csöndben lehetünk kicsit előtted, magunk mögött hagyva ennek a napnak minden zaját. Köszönjük ezt a lehetőséget, amely drága lehetőség. Te látod, Urunk, hogy kinek mit kellett félretennie, mit kellett átszerveznie, máshogy alakítania, hogy itt lehessen. Hogy testvéri közösségben lehessen, hogy a te igédre figyelhessen. Látod, hogy kinek volt most nehéz eljönnie lelki értelemben. Kinek küzdelem az, hogy itt legyen most, és hallgassa a te szavadat. Ki az, akiben óriási szomjúság van, mert válaszokat remél tőled. Ki az, aki egyszerűen csak szeretne a lábaidhoz ülni, mint Mária, hogy ott legyen egészen közel hozzád, a jobbik részt választva. Látod, hogy kiben vannak nagy csalódások, vagy kiben van esetleg harag, vagy indulat, vagy elvaratlan szál ezzel a héttel, ezzel a nappal kapcsolatban. Urunk, olyan jó, hogy te mindezt tudod, és te úgy szeretnél megszólítani minket, ahogyan az nekünk jó, ahogyan az az épülésünkre lehet. Lehet, hogy van a fejünkben valami, hogy mi hogyan akarjuk, hogy megszólíts, de segíts most ezt félretenni, és úgy szólj hozzánk, ahogyan te szeretnéd. Ahogyan Zákeust is megszólítottad ott a fán, és ahogyan otthont készítettél számára. Köszönjük, Urunk, hogy hittel kérhetjük, hogy a te lelked által szólaljon meg közöttünk igéd. Amen. Ma is olvasom az egész történetet, Zákeus történetét, Lukács evangéliuma 19. részéből az első 10 verse. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azt a címet adtam ennek a sorozatnak ezen a héten, hogy a kis ember és a hatalmas Isten. És ezt a témát próbáltuk meg körüljárni, hogy mit is jelent a mi kicsinségünk, elveszettségünk, és hogyan találkozhatunk a hatalmas Jézus Krisztussal, a megváltóval. Az első este arról beszéltünk, hogy Jézus áthaladt Jerikón, és ennek az üzenetét próbáltuk megragadni, hogy mit is jelent ennek a világnak, a mai kultúráknak, a posztmodern embernek az áthaladása, hogy csak úgy áthaladunk az életen, és ez felszínessé tesz bennünket. És ezzel szemben milyen Jézusnak az áthaladása az életünkön, amire van, aki úgy reagál, hogy nem veszi észre, nem vesz róla tudomást, mint ahogy Jerikó nagy része itt tett. És volt, aki viszont észlelte, hogy itt van a Mester, és meg kell ragadni a lehetőséget. A második este pedig az volt a címünk, hogy Csaló vagy Szent. Erről volt tegnap szó, erről a megkökkentő témáról. És arról beszélgettünk egy kicsit, hogy vajon hogyan látták az emberek Zákeust, mit érzékeltek az ő életéből, ki volt ő számukra. Hogyan látta saját magát Zákeus, milyen én képe volt, mit gondolt saját magáról. És mindezek fölött az volt a legfőbb örömüzenetünk tegnap este, hogy nem ez a lényeg, hogy látnak minket, és hogy én hogy látom magam alapból, hanem hogy hogyan lát engem Jézus. És hogyha ő nem egy vámszedőt lát, nem egy csalót lát, mint ahogy mindenki más, hanem egy szentet, egy kiválasztottat, az ő gyermekét, akkor ezt érdemes komolyan vennünk nekünk is. És arra kell figyelnünk, hogy észrevegyük, hogy Jézus mit lát bennünk. Küzdünk a bűneinkkel, a méltatlanságunkkal, de legfontosabb, hogy Jézus az ő gyermekének lát bennünket, és erre hív minket, hogy legyünk is az ő gyermekei. A mai estének, a mai igének, vagyis a mai üzenetnek az a kulcsszava, hogy szállás, hogy énekeltük is a szép adventi énekben, hogy ez a vágyunk, hogy az Isten szállást készítsen nekünk, és illetve szállás készüljön a szívünkben az érkező messiás számára. Arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent, hogy Jézus szállást készített, illetve szállást adott, vagy formált Jézus Zákeus szívéből, és hogy mi következik ebből, milyen következménye van annak, hogy Zákeus szíve, otthona, szállás lett Jézus számára. És engedjétek meg, hogy mielőtt ezekre rátérnénk, egy kicsit még a tegnapi témához kapcsolódva néhány igehelyet hadd idézzek, azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekedett Jézus, és hogyan vélekedtek az emberek a vámszedőkről. Hogy fogjuk látni, hogy milyennek a jelentősége. Csak tényleg néhány idézet. A hegyi beszédben azt mondja Jézus, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? Milyen érdekes, hogy Jézusnak alapból az a látása a vámszedőkről, hogy ők olyan emberek, akik csak magukkal foglalkoznak, és azokat szeretik érdekből, akik őket visszaszeretik, viszont szeretik, tehát egy ilyen helyezkedő életet élnek, és így alakítják az emberi kapcsolataikat. De hogyha tovább megyünk, akkor azt fogjuk látni, hogy Jézus sokkal árnyaltabban néz rá a vámszedőkre, akiket mindenki megítél, és ez fontos számunkra mai történettel kapcsolatban. Máté 9-ben így folytatja Jézus. vagy ezt olvassuk róla. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Megdöbbentő, hogy azok a vámszedők, akikről egyébként korábban Jézus meglehetősen ítéletesen beszélt, egyszer csak ott vannak Jézus körül. Vajon hogy lehetséges ez? Hát nyilvánvalóan úgy, hogy megsejtettek ezek a vámszedők és bűnösök valamit abból az irgalomból, ami Jézusban megvolt, és a farizeusokban nem volt meg. Az ő asztalukhoz nem ültek le tömegével a vámszedők és a bűnösök, Jézus köré pedig oda jöttek, mint a vasreszelék a mágneshez, körbeülték és lesték a szavait, és itták az evangéliumnak az igéit. Tehát vonzotta Jézus ezeket az embereket. És képzeljétek el, hogy amikor a Máté 10-ben az ige felsorolja a 12 tanítványt, akkor ezt olvassuk, egy részlete a 12-nek, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, és így tovább. Egyik tanítványnál sem olvassuk, hogy elmondaná, hogy mi a foglalkozásuk, hogy nem mondja, hogy Péter a halász. De valamiért fontosnak tartja az evangélista megjegyezni, hogy amikor azt mondja, hogy Máté, aki szintén ugye vámszedő volt, róla föl legyen jegyezve, hogy ő vámszedő volt, és megtért, és az Úr megszólította őt. És ez is Jézus vonzásának a bizonyítéka. Máté egy két lábon járó bizonyságtétel. És azért fontos megjegyezni, hogy ő is a vámszedő asztalnál lett megszólítva. Aztán a Máté 21-ben ezt olvassuk, Jézus mondja, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Ugye ez milyen botránkozást keltő mondat lehetett abban az időben, magukat kihúzó farizeusok, meg írástudók, akik nagyon büszkék voltak a maguk vallásosságára, ezt hallják Jézustól ítéletként, hogy bármilyen büszkék vagytok magatokra, a vámszedők és a paráznanők hamarabb fognak bemenni a mennyek országába, mint ti, mert az ő szívük megnyílt felém, mert az ő szívük igazán megsejtette az evangélium igazságát. És az utolsó, amit még idézek, csak említés szintjén a Lukás 18, a farizeus és a vámszedő imája, talán néhányan emlékeztek el, amikor Jézus elmondja ezt a történetet, példázatot, mind a kettő lehet, hogy bemegy két ember, egy farizeus meg egy vámszedő a templomba, a farizeus előre nyomakodik, és mindenki szeme láttára látványos mozdulatokkal imádkozik, és azt mondja, hogy Uram, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ezek a bűnös emberek. És bejön ugyanebbe a templomba a vámszedő, aki megáll hátul, és nagyon szemérmesen, nagyon nagy alázattal csupán annyit mond, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. És Jézus azt mondja, hogy nyilvánvalóan ő ment el megigazulva. Ő értett meg valamit az ige igazságából. Mindezekből világosan kiderül az evangélium botránya. Az evangéliumnak a meghökkentő volta. Van Filippiensnek egy ilyen című könyv, hogy a meghökkentő kegyelem, és valóban meghökkentő az az irgalom, az a kegyelem, ami Jézusban van, és botránkoztatást keltő is bizonyos emberekben. Mert nem azok kedvesek Isten előtt, akik magukat hivatalból annak gondolják. Most nem csak Jézus koráról beszélek, hanem rólunk is. Rólunk is szó van. Nem attól lesz üdvösségünk, hogy beleszületünk a vallásba. És úgy gondoljuk, hogy már nem kell semmit se tennünk, hiszen benne vagyunk, ebbe nőttünk bele. Nem attól lesz üdvösségünk, hogy minden ősünk, vagy legalább 90%-ban református volt, és jó esetben voltak közöttük presbiterek, vagy esetleg lelkészek is, és megvan az őseinknek a helye a templomban, és mi is oda ülünk, nem ettől lesz üdvösségünk. És nem attól kívülről fújjuk a Bibliát, igyekszünk erkölcsös életet élni, és ugyanakkor ezt néha nagyon összeszorított fogakkal tesszük, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt, és fölfelé sandítunk, hogy Uram, ugye látod az én vallásos erőfeszítéseimet. Nem, hanem attól lesz üdvösségünk, és attól lett üdvösség ennek a háznak is, Zákeus életének, mert szállást adott az ember fiának, mert a szíve megnyílt Jézus felé. Először tehát erről szólok, hogy Jézus szállást keres és talál Zákeus otthonában, szívében. Ha az evangéliumokat olvassuk, azt látjuk, hogy végig húzódik ezeken egy érdekes kettős gondolat. Egyrészt az a gondolat, hogy Jézus Krisztusnak nincsen állandó lakhelye. Ugye már maga az evangélium is így kezdődik, hogy megszületik a messiás, és olyan nagyon nehézkesen, döcögősen talál helyet magának a szent család is a születés estéjén. És Jézus magáról is mondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Tehát ez az egyik gondolat, a másik pedig, hogy ugyanakkor bármerre jár Jézus, otthonra talál emberek szívében. Tehát egyfelől nincsen otthona, földi otthona, de bármerre megy, bármelyik faluba, városba megy be, bármilyen vidéken megy, bármilyen körülmények között lévő emberek közé megy, mindig talál valakit, akinek a szívében megszülethet, akinek a szívében költözhet és szállást találhat. És néha ez valóságos vendégségben is testet ölt, mint például a mai történetünkben, Zákeus történetében is egy időre. De azért ez meglehetősen furcsa mondat, biztos föltűn nektek is, amikor Jézus azt mondja Zákeusnak, hogy jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Tehát bárki mástól Jézuson kívül eléggé zokon vennénk, hogyha ezt mondaná nekünk, hogy odajön valaki, és azt mondja, hogy most nálad kell megszállnom. Tehát ha az előbb említett hajléktalanok, akik becsöngetnek hozzánk, azt mondanák, úgy csöngetnék be, hogy tiszteltes úr, ma önnél fogok aludni, hát akkor nem tudom, mit mondanék a családnak, hogy ez most hogyan is lesz, de nem tudom, veletek volt-e már ilyen, hogy valaki becsöngetett, és azt mondta, hogy nálad fogok ma aludni. Szóval ezt meg lehet, hogy zokon vennénk, vagy minden esetre furcsálnánk, hogyha valaki ezt mondaná, vagy szemtelenségnek vennénk. De Jézus tényleg úgy tudja ezt mondani Zákeusnak, és tudja úgy mondani nekünk szív szerint, hogy ezt el tudjuk fogadni tőle, hogy ezt megengedjük neki. A Jelenések könyvében mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus tehát zörget Zákeus ajtaján, és zörget a mi szívünk ajtaján, és ahogy látjuk, Zákeus örömmel megnyitja a szívét, az otthonát Jézus előtt. Pedig az előzmények fényében, amikről eddig szó volt, tegnap és tegnap előtt, simán mondhatná Zákeus, hogy Uram, én bűnös vagyok. Mondhatná azt, amit Péter, hogy távozz tőlem, én bűnös ember vagyok. Tehát kereshetne kifogást, hogy ez miért ne történjen meg, ez a vendégség. Bűnös vagyok. Vagy mondhatná, vagy gondolhatná azt is, hogy oké, érdeklődtem én Jézus iránt, meg fölmásztam a fára, meg lenéztem onnan, meg próbáltam őt keresni, de azért mindennek van határa. Tehát, hogy még be is akar hozzám jönni, és nálam akar megszállni, és nálam akar vacsorálni, hát azért mindennek van határa. Vagy azt is gondolhatná, hogy de hát mit fognak gondolni az emberek? Hogyan fognak erre a helyzetre rátekinteni? Szóval sok mindent mondhatna Zákeus, de nem mond, mert eddigre már eldőlt a szívében, hogy ő komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Ő nem akar megmaradni a felszínnél. Ő nem akarja, hogy Jézus áthaladjon csak az életén, és elmenjen az élete mellett. Nem elégszik meg csupán annyival, ami eddig történt, hanem eldőlt a szívében, hogy neki kell az, amit Jézus akar neki adni. Bármi is legyen az, mert még nem tudja pontosan, de bármi legyen az, neki kell az, amit Jézus akar neki adni. Úgy fogalmaztam az elején, és most megismétlem, hogy Zákeus egy lelkileg hajléktalan ember volt, akinek bár megvolt a kapcsolatrendszere, gazdag volt, bizonyos körökben elismert volt, megcsinálta a karrierjét, a szerencséjét, tehetős ember volt. Mégis igazán akkor lett otthona, amikor Jézus szállást talált nála. És ezen a ponton megint megállunk egy pillanatra, hogy tudjunk kapcsolódni hozzá, a történethez, Zákeushoz, az ő kicsinségéhez és Jézussal való találkozásához. És azt a kérdést hozom elétek, mindannyiunk elé, hogy mi minden szállt meg, vagy vett szállást nálad mostanában? Mi az, ami jellemzi most az életedet? Mi az, ami annyira elárasztotta a szívedet, a gondolkodásodat, hogy befészkelte magát a szívedbe, a gondolkodásodba? Mi az, ami szállást vett, lakozást vett mostanában nálad? Lehet, hogy megszálltak a gondok, az aggodalom, aggódsz egy beteg rokonodért, szülődért, nagyszülődért, egy ismerősödért, aki kórházba került, vagy éppen saját magadért. Nem csoda, hogyha így van. Vagy megszállták a szívedet, a gondolkodásodat, a félelmek, a szomorúság, vagy egyszerűen csak van benned egy ilyen idegesség, egy ilyen nyugtalanság. Több ilyen emberrel is találkoztam mostanában, akikben Nem tudják megmagyarázni, hogy miért, de ott van egy ilyen vibrálás, egy ilyen nyugtalanság. Nem tudom, hogy miért van, de nem vagyok a helyemen, azt érzem. Fogalmazzák meg sokan. Vagy lehet, hogy valakiben ott van a veszteségérzés, és az annyira befészkeli magát, hogy nem tud az ember másra gondolni. Vagy ott vannak az elintéznivalók. Tudjátok, a mitológiai alakhoz hasonlóan, Sziszifoszhoz hasonlóan, aki görgeti fölfele a hegytetőre a szikláját, a maga kövét, a maga csomagját, és lehet, hogy ezt éled át, hogy minden nap előről kell kezdeni. Már majdnem fönt vagy, már majdnem fölgörgetted, már majdnem elértél valamit, ez már majdnem valami, és aztán megint visszagördül rád, és maga alá temet. És ennek a terhe fészkeli be magát a szívedben. Vagy otthon lakozást vesz nálad a gondolataidban, a szívedben a munka, a fáradtság, a fásultság, vagy éppen az emberi rossz indulat, ami körbevesz, amivel találkozol, vagy éppen a saját rossz gondolataid, indulataid, mások iránti irigység, hogy másoknak miért jobb, miért könnyebb az élete, vagy éppen kemény szívűség, harag, megbántottság, sértettség, szigorúság magad felé, mások felé, és lehetne még sorolni. Annyi minden lakozást tud venni a szívünkben. Annyi minden be tudja fészkelni magát. Jézus nem csak Zákeushoz tért be, de most mindannyiunknak szól ez, amit ebben az igében olvasunk. Az ő szava erővel és hatalommal szólít meg bennünket. A te házadban kell megszállnom. Jézus, ma este leginkább ezt üzeni neked. A te szívedben szeretnék megszállni, lakozást venni. Vagy ha már ez megtörtént, mert döntöttél mellettem, szeretném megújítani ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget veled. Szeretnék újra megérkezni a szívedbe, talán még nagyobb erővel, mint eddig. És hogy látjuk, bemegy Jézus Zákeushoz, és egy vendégségben van része, asztalközösségben. Talán tudjátok, hogy ebben a korban az asztalközösség az sokkal többet jelentett, mint egy együtt kajálást. Az nem csak annyit jelentett, hogy megettek egy finom ételt, hanem azt jelentette, hogy a vendéglátó kifejezte a nagyon mély vendégszeretetét a vendége felé. Meg azt is jelentette, hogy a teljes gondoskodásával és figyelmével vette körül. Meg azt is jelentette, hogy azáltal, hogy én valakit vendégül látok, hogy én vállalom azt az embert. Hogy én közösséget vállalok vele. Bárki, bárhonnan jön, bármin ment keresztül, bármilyen koszos és poros a lába, amit a szolgák megmosnak és előkészítik a vendégségre. Bármi is történt előtte, én elfogadom ezt az embert, befogadom az otthonomba. Bizalom és szeretet van benne, elfogadás és tisztelet. Vállalom a másikat, kvázi családtagnak tekintem, és olyannak, mint aki közülünk való. Zákeus itt a történet szerint a befogadó, de igazából Jézusnak az elfogadó szeretete a kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent ez a vendégség, mit jelent ez az otthon Zákeus életében. Úgy tudom, a ti gyülekezetetekben is, és a miénkben is úrvacsora lesz vasárnap, és az is egy asztalközösség, ahova Jézus hív bennünket. És hogyha tudsz élni ezzel a lehetőséggel vasárnap, akkor bátorítlak, hogy tedd, gyere az úrasztalához, és részesülj abban a vendégségben, amit Jézus elkészít. Az annak a jele, hogy Jézus teste megtöretett értünk, Jézus vére kiontatott értünk, és ez azt erősíti a szívünkben, hogy ő szeret bennünket, szeretne megtisztítani minket, hívogat magához, asztalközösségre, azért, hogy szállást vehessen a szívünkben. De nem csak erről szeretnék szólni, hogy hogyan is talált Jézus szállásra Zákeus szívében, hanem a következményekről is. Három ilyen következményt szeretnék ennek a sorozatnak a végén még elétek hozni. Az első ilyen következménye ennek a szállásvételnek az, hogy Zákeust már nem a szégyen motiválja, hanem a szabadság. Egészen átformálódik a szíve, az élete, a gondolkodásmódja, az önmagáról alkotott képe, a világról, az emberekről, a közösségekről alkotott képe, és már nem a szégyen motiválja, hanem a szabadság. Nem törődik vele, hogy ki mit gondol róla, hogy ki mit gondolt róla eddig. Nem törődik azzal, hogy milyen kínos találkozásokban lesz része, majd erre még mindjárt kitérünk. Nem törődik azzal, hogy mit gondolnak, mit vélnek róla az emberek. hanem egyszerűen csak szeretné beismerni, elismerni, hogy ő kicsiny ember, de találkozott a hatalmas megváltóval. Megvallja a bűneit, és megvallja az örömét is, a szabadságának az örömét. És már nem a szégyen motiválja, hanem ez a szabadság. Néztem mostanában egy sorozatot, aminek a végére értem, és egy rendkívül felkavaró sorozat volt, egy hívő keresztény családról szól, akiknek az életét átszövik a titkok, átszövik a bűnök is, és mint ahogy minden ember életét, és az emberi okoskodás és megoldáskeresés. És nem akarom az egészet elmesélni, de olyan különös volt ennek a sorozatnak a vége, mert azt vártam, hogy mint egy bűnügyi történetben majd a végén lekerekedik, és minden a helyére kerül, és majd emberi logikával meg lehet oldani a rejtélyeket. De a katarzist mégsem ezt hozta el, és ez nagyon felemelő volt a sorozat furcsaságaival együtt, mert amikor ez a család nyíltan Isten szín elé tudott állni, és egy gyülekezet elé, és egyszerűen csak megvallotta a bűneit, és elkezdték elmondani, hogy mi mindent titkoltak eddig, és milyen bűnök voltak az életükben, akkor ez mindent megváltoztatott. Már nem kapkodtak, már nem emberi megoldásokhoz folyamodtak, egyszerűen odaálltak Isten szín elé és a testvéreik elé, és megvallották, hogy mi volt az életükben. És ez olyan katartikus élmény volt, hogy egyszerűen minden elkezdett megoldódni. Egy nagy sóhaj, mint amikor az ember leteszi a zsákját, és megpihen. És így tudták letenni ők is a terheiket. Ahogyan Zákeus is. És nincs más útja, ami katarzisunknak, testvérek. Nincs más útja, ami megtisztulásunknak. Csak az, hogy egyszer az életünk egy pontján bevállaljuk ezt, és odállunk Isten elé. És odállunk egymás elé. És elmondjuk, hogy igen, ilyen vagyok. Nincs mit szépíteni rajtam. Ilyen vagyok, ismertek. De most el is mondom nektek, hogy igen, én vagyok ez a vámszedő, én vagyok, aki csaltam, hazudtam, loptam, kollaboráltam a római hatalommal, igen, én vagyok ez az ember, de most megváltozott az életem. És azért hálát adok az Úristennek. Zákeus esetében ezt látjuk, és a miénkben is így lehet, hogy nem a szégyen, nem a rejtőzködés, nem a fügefa levelek mögé bújás, nem az újjal mutogatás, nem a másoknak a felelőssé tevése, hanem az új és szabad élet, az új és szabad lélek az, ami a megoldást hozza mindannyiunknak. Az első következménye tehát ennek a megtisztulásnak és szállásadásnak az, hogy már nem a szégyen motivál, hanem a szabadság. A második, hogy Zákeus megtanul adni. Zákeus megtanul megnyílni, megtanulja kinyitni a szívét másokféle. Az eddig bezáródó, kicsiny, szűk szíve ennek a vámszedőnek egyszer csak kitágul, és hatalmasan nyílik. És megnyílik előtte egy olyan mennyei perspektíva, amit eddig nem ismert. És így tud adni azoknak, akiktől eddig elvett. Ráadásul ezt nem rossz szájízzel teszi. Nem azt látjuk, hogy húzódozik, és belelendül, és azt mondja Jézusnak, hogy szétosztom a vagyonom felé, de ahogy kimondja, már meg is bánja, és azt mondja, hogy na jó, finomítsunk rajta, jó, kicsit visszaadok nekik, de azért ne szaladjon el velünk túlságosan alól. Tehát nem ezt látjuk, hanem totálisan belelendül, és komolyan beleáll ebbe, és azt mondja, hogy a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek. És ha valakit megkárosítottam, akkor a négyszeresét adom vissza nekik. Túláradó örömmel teszi ezt, és szinte féltjük Zákeust, amikor ezt mondja, csak nehogy megbánt Zákeus, amit elhatároztál. Ismeritek ezt az érzést, amikor fölébred bennetek a hála, és fölébred az, hogy most tenni akarok valamit az Úrért. És teszel egy fogadalmat, teszel egy elhatározást, hogy mondjuk mennyit fogok adakozni az Úrnak legközelebb vasárnap, vagy mit fogok neki szolgálni, vagy kinek fogok segíteni, és elkötelezem magam egy hosszú időre. És belelendülünk, és utána egy picit visszafőjük magunkat, hogy húha, kicsit messzire szaladtunk, nem tudom, hogy fog-e ez menni a továbbiakban. Olyan jó, amikor nincs ez a leszabályozás a lelkünkben. Hanem amikor megszületik egy ilyen elhatározás, akkor engedjük, hogy a lélek vezessen tovább. Mert nem véletlen, hogyha ilyen indítatásokat ad nekünk. És képzeljétek el, és itt térek vissza az előző gondolathoz, hogy milyen találkozások lehettek ezek, amikor Zákeus odament azokhoz az emberekhez, akiktől elvette a pénzét. Akiktől többet kért el, mint amit kellett volna. Milyen kínos beszélgetések lehettek ezek. Bizonyára voltak olyanok, akik jó messzire elküldték Zákeust. Hogy azt mondták, hogy Micsoda, Zákeus, te mit keresel az én házamban? Te hogy képzeled, hogy ide tolod a képedet? Hogy képzeled, hogy azok után, hogy megkárosítottál, még itt megjelensz, és játszod a szentet, és valami Jézusról, valami rabbiról beszélsz itt nekem? Tudod, ki fogja neked ezt elhinni? Bizonyára voltak ilyenek is. És Zákeus vállalta ennek is a kínosságát, mert már szabad volt a szíve, értitek, nem a szégyen vezérelte, hanem a szabadság, és vállalta ezt is. De nyilván voltak olyanok is, akiket ez megérintett, akik elgondolkoztak ezen, hogy a fővámszedő eljön hozzám, és visszaadja a pénzemet, négyszer annyit ad vissza, és beszélget velem, és látszik rajta, hogy mint egy másik ember lenne. Nyilvánvalóan voltak, akik számára bizonságtétellé vált ez. Mert hogyha Jézus szállást vesz a szívünkben, akkor felszabadulunk arra, hogy elengedjük azt, amihez eddig ragaszkodtunk, ami eddig az életünk fókuszában volt, amitől boldogságot reméltünk, amit meg akartunk tartani magunknak, és amit dédelgettünk, és felszabadulunk arra, hogy ezt odaadjuk. És ezen a ponton, hadd mondjam, hogy ma sem hagylak benneteket hittanos történet nélkül, mert úgy említettem, hogy ez kifogyhatatlan tárház, és eszembe jut az, hogy hogyan fogadtak annak idején, amikor sok hittanórát tartottam a hittanosok. Néha vittem nekik finomságot az óra végére, nem mindig, ez fontos, de néha vittem, és ezt ők nagyon hamar megszokták. És úgy gondolták, hogy ez most már mindig így lesz. Tehát ha egyszer vittem, akkor mindig vigyek. És ezért úgy fogadtak a hittanórák elején, nem azt mondták, hogy áldás békesség, hanem azt mondták, hogy hoztál-e valamit, illetve hogy mit fogunk ma kapni. Erre a kérdésre is emlékszem, és ennek van egy ilyen finomított, már végletekig lefinomított verziója, hogy egyik kisfiú azt kérdezte tőlem hittanóra elején, hogy lesz-e valami a végén. Ugye ez ilyen tapogatózó kérdés, hogy mire lehet számítani az óra végén, és akkor épp nem volt ám gumicukor, úgyhogy le kellett lomboznom, hogy maximum a csengő lesz a végén az órának, de annyira tetszett ez a vágyakozás, hogy gyerekekben ott van ez az őszinte vágy, hogy kapni akarunk valamit. És bizonyára, amikor most a karácsonyra, az ünnepre gondolunk, akkor bennünk is ott van ez, hogy kapni akarunk valamit. Nekünk adjon valaki valamit. A szeretteink ajándékot, az Úristen áldást, egészséget, és lehetne még sorolni. És egy ilyen napon, amikor ott voltam a suliba, egy ilyen hasonló óra után, amikor kijöttem, 2 óra között üldögéltem a szünetben, és láttam a folyosóról közeledni egy osztályt, akik éppen az ebédlőből jöttek, és mandarinok voltak náluk, nyilván mandarin is volt ebédhez, és általában egy gyereknél egy mandarin volt, volt néhány gyerek, akinél nem volt mandarin, és a sor végén volt egy kisfiú, akinél 10 mandarin volt. Tehát látszott, hogy ő megcsinálta a szerencséjét, tehát ő volt a nyertese a napnak, és a 10 mandarin, többiektől is elszedte, 10 mandarin ott volt az ölében, és azzal igyekezett, boldog mosolyal az arcán, és erős léptekkel haladt előre, és hogy odaért a pad elé, ahol ültem, elkezdett lelassítani, és látszott, hogy valami baj van. Testbeszédéből kiderült, hogy viszket a feje, tehát így látszott, hogy próbálkozik, hogy megvakarja a fejét, de tele voltak ezzel a 10 mandarinnal, és így próbált ügyeskedni, és persze kitaláltjátok, hogy mi történt, elkezdtek lepotyogni a mandarinok. Most ezt a képet próbáljuk megragadni. Ez nem egy hittanos gyerek, hanem ez mi vagyunk, ez az ember, ez Zákeus, ez a kicsiny ember, aki eddig mindig gyűjtögetett, telerakta az életét mandarinokkal, kincsekkel, mindenféle számára fontos dolgokkal, és ott egyensúlyozik az életben a sok-sok mandarinnal. És mielőtt valami probléma van, elkezdenek ezek lepotyogni. És kiderül, hogy Jézus közelében, hogy nem csak szerezni lehet mandarint, hanem adni is. Nem csak begyűjteni lehet dolgokat, hanem ki is lehet engedni a kezünkből mindezeket. És azt látjuk, hogy Zákeusnak ez átformálja az életét. Amikor rájön arra, hogy nem csak elvenni lehet, nem csak kapni lehet, nem csak akarni lehet az életben, hanem megnyitni a szívünket és adni. És végül az utolsó, amit következményként látunk, hogy ő beleáll a kicsinségébe, és így kerül a helyére igazán. Ugye egész héten, illetve ezen a 3 alkalommal erről volt szó, hogy a kicsiny ember és a nagyisten találkozása. És azt látjuk végül, hogy Zákeus ebbe beleáll. És nem azt látjuk, hogy ő azt mondja, hogy oké, találkoztam Jézussal, rendben van, befogadtam a házamba, valami megváltozott bennem, de azért én továbbra is ugyanúgy élem az életemet, mint eddig. Hanem rááll erre az útra. És ez nagyon fontos, hogy amikor Jézushoz közel kerül az életünk, akkor merjünk ráállni erre az útra, amit ő elindított bennünk. Merjünk ezen tovább menni, alázattal és bűnbánattal. Mert ez a kicsi ember, ez a Zákeus, igazából akkor nő fel, akkor kezd el növekedni lélekben, amikor bevállalja ezt a kicsinséget, és amikor bűnbánatot tart. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a mi kicsiny életünk annyira tud növekedni, annyira tud megnőni, amennyire nagy lesz a szívünkben Jézus. Amennyire engedjük felnövekedni az életünkben, a szívünkben Jézust, annyira fog az életünk is növekedni. És hadd fejezem be azzal, hogy van egy olyan játék, amit filmkedvelők szoktak játszani, hogy ismert filmeknek alternatív befejezést találnak ki. Lehet, hogy csináltatok már ilyet néhányan. Tehát, hogy elgondoljuk, hogy hogyan fejeződne be másképpen egy történet. Egy nagyon ismert film, valami egészen bonyolult fordulattal, teljesen máshogy, mint ami, ahogy eddig ismertük. És itt is el lehetne képzelni, hogy hogyan záródik ez a történet, hogyha nem úgy, mint ahogy itt le van írva, hogy találkozik Zákeus Jézussal, és aztán kicsit belekóstol abba, hogy mit is jelent a Jézussal való lét, de aztán kihátrál belül, és visszamegy a vámszedő asztalhoz. Nem ez történik, és olyan jó, hogy nem ez történik. És olyan jó, hogy azt se tudjuk, hogy pontosan mi történik utána. Ezt jótékony homály fedi. De amit viszont tudhatunk, hogy Zákeusnak a szíve mindörökké szállás lett Jézus számára. Így fejeződik be ez a történet. Jézus azt mondja, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Gyertek, legyünk csöndben most az Úr előtt, és válaszoljunk az ő üzenetére. Urunk, köszönjük ezt az estét, ennek az estének a nyugalmát. Köszönjük, hogyha lelki értelemben néhány mélyebbet lélegezhetünk most. Hálásak vagyunk azért, hogy a Te ígéd egészen személyesen tud bennünket megszólítani. És Te úgy tudsz hozzánk szólni, ahogyan senki más, hatalommal és erővel, a szívünk mélyéig hatóan. Köszönjük, Urunk, hogy szeretnél megerősíteni bennünket ezt a történetet olvasva, arról, hogy Te szeretsz bennünket, hogy fontosak vagyunk neked, hogy Te kiszúrsz bennünket a tömegben, észreveszel bennünket egy fán rejtőzködve, leselkedve, meglátod az életünket, az elveszettségünket, és ugyanakkor nem úgy látsz bennünket, ahogy a legtöbb ember, hanem azt látod bennünk, akivé általad lehetünk. Hálásak vagyunk ezért az átformáló szeretetért, a Te kegyelmedért. És köszönjük, hogy mindeközben Te szembesítesz bennünket a bűneinkkel is, szembesítesz bennünket azzal, hogy nélküled elveszettek vagyunk, és Te jelented a megoldást számunkra. Úr Jézus, Te olyan tiszta vagy, szent vagy, és ebbe a szentségbe hívsz meg bennünket is. Szeretnénk, hogyha az előttünk álló advent az áldás lenne számunkra, az segítség lenne az életünkben, hogy közelebb jussunk hozzád, és hogy igazán megismerjünk téged. Köszönjük, Urunk, hogyha formáltad ezeken az estéken a szívünket, és indítottál bennünket valamire, segíts megragadni azt, amire a lelked indított, segíts, hogy rajta maradjunk azon az úton, amin elindultunk, és kérünk, hogy ezt vidd teljességre az életünkben. És Uram, én még imádkozom a gyülekezeteinkért, az újpesti gyülekezetért, a hidegkúti gyülekezetért, az úrvacsora vételünkért, az ünnepeinkért, az elesettekért, a bajban lévőkért. Urunk, imádkozunk a zuglói gyülekezetért különösen is, ahol a lelkészasszony az életét vesztette, és sokan gyászolják őt. Együttérzéssel gondolunk rájuk, és kérünk, hogy vedd őket körül szereteteddel. Urunk, és légy mindazokkal, akiknek nyiladozik a szívük feléd, és enged, hogy megtérhessenek, és a te utadon járhassanak. Köszönjük, hogy meghallgattad az imáinkat, és most közös imádságunkkal jövünk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Áldott adventet kívánok mindannyiótoknak, áldás békesség!